Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
Rádió Dabas, az otthon hangja.
A Kossuth Kiadó az idei könyvhétre jelentette meg Baranyi Ferenc Kossuth díjas költő és Jóna Dávid költő lírai párbeszédét, Gyöngyhalászok című közös kötetet Györfi András grafikáival. A részletekről, a különös kapcsolatról Baranyi Ferenc költőt kérdezem.
Ez egy lírai párbeszéd, tehát van egy nálam fiatalabb, egyébként neves a maga korosztályával, igen, neves költő, úgy hívják, hogy Jóna Dávid, szerkesztő is, ilyen online irodalmi orgánumot szerkeszt, meg hát van neki a 11 verses kötete is, szóval a maga korosztályában egy jelentős alkotó. Na most ez a Jóna Dávid, ez rá rezzent nekem egy 30 évvel ezelőtti költeményéről, aminek az volt a címe, hogy Gyöngyhalász, és erre ő írt egy ilyen válaszverset, vagy 3 évvel ezelőtt. Azt elküldte nekem interneten, és akkor mondta neki, hogy Dávid, nagyon-nagyon jókor küldted ezt a verset, mert éppen most készülök egy olyan kötetet összeállítani, ahol ilyen golyóváltások vannak különféle pályatársaimmal. Tehát Tandori Dezsőtől kezdve, mit tudom én, Jevgenyi Jevtusenko át egészen Kajzer Lacig. Most pontosan beleidik ebbe a kötetbe, amit éppen most állítok össze, és akkor veled is van egy ilyen golyóváltásunk, tehát egy versemre való reagálás van, ezzel több. Ezen úgy föllelkesedett, hogy elkezdte ontani az ilyen reagálásokat. Tehát olyan verseimre is írt válaszverset, amik akkor születtek, amikor még ő meg se volt. Tehát régi verseimre is érzett valami ilyen kapcsolatot, érzelmi kapcsolatot, és ezt ebben ki is fejezte. Tehát ki a 44 versemre rezdült rá, és így állt össze a kötet, hogy van benne 44 Baranyi vers, és rá 44 Jóna Dávid versválasz. Gyöngyhalászok a címe egyébként a kötetnek, és az a címe az, hogy lírai párbeszéd. Baranyi Ferenc és Jóna Dávid lírai párbeszéd. Egy ilyen furcsa kötetről van szó, ami voltaképpen két szerzős verses kötet.
Milyen érzés volt olvasni ezeket a rezdüléseket, hiszen tervben volt már valami hasonló, de mégiscsak amikor régi költemények kerülnek elő, esetleg az újra egy más aspektusból világítunk rá, azt gondolom más fényben tünteti fel az adott gondolatot.
Igen, hát egy ilyen öreg embernek, mint én vagyok, én műfajomban nem is írtam most ilyen magas kort megérni, hát költők és mosódők halljanak korán, hát ez a szabály, de ezt már sokszorosan túlhágtam, ugye már 4 évvel, 80 éve, és hát ilyenkor van az embernek olyan érzése, hogy valahol a agya hátsó részében, vagy a lelke mélyén, hogy már csak egy közület, tehát már túllépett rajta az idő, már csak egy irodalom történeti esemény majd a kutatónak, de hát nagyon-nagyon nagy öröm volt megtudni azt, hogy azért sokak szerint azért még nem számítok közületnek. Ezt jelezte az is, hogy az interneten egyre több versem kereng. Én nem internetezem, nem is számítógépezem, azt se tudom, melyik a számítógép eleje, melyik a hátulja, még mindig az Erika márkájú NDK gyártmányú írógépemet csépelem, de minden nap fölírok, most ez a verset kering az interneten, most az a verset, tehát még van, akinek segít élni az, amit én írok, vagy írtam valaha réges-régen. Na most a Dávidnak ezek a reakciói azért töltöttek el nagy örömmel, hogy egy ifjabb nemzedék nem leír, hanem valahol mégis ő is erőt merít, vagy bátorítást a további működéséhez az én fókuszaimból. Tehát valahol folytató, hogy ifjú szívekben valamelyest élek, még úgy látszik, ahogy ugye Adi Endre remélte. Úgyhogy ez a párbeszéd, ez ezért töltött el különös örömmel, hogy hát a fiatal nemzedék nem úgy tekint rám, mint egy lejátszott lemezre, hanem még mindig partnernek tekint, költőtársnak tekint, és nem csak egy lexikon szóciknek.
Ugye 44 versről beszélünk, 88-ról elindult ez a lírai párbeszéd. Folytatódik a könyvön kívül?
A Dávid most nagy lendületben van, tehát azóta már legalább 10 más versenre reagált, és akkor én azért most mondtam neki, hogy azért most ne szaladjon el veled a szorgalom maga, mert most ő szerette volna azon melegében összeáll egy második kötet, mondom, de ezt ne siessük el, mert ne járjunk úgy, mint a nagy sikerek, amikről aztán hirtelenjében több bőrt is le akarnak nyúzni. Például hoztam fel a Keresztapa című kitűnő Coppola filmet, ugye van az első rész nagyszerű volt, a második rész még jó volt, a harmadik rész feledhető. Vagy a Tanú című Macsó filmet, ami egy nagy durranás volt, remek volt szintén a maga nemében, és aztán jött a Megint Tanú, ami hozalmasan gyenge volt. Tehát csináljunk majd második kötetet, de szépen lassan írogasd a rezdüléseket, aztán már 2-3 múlva nem ugyanazon szerkezetben, nem ugyanazon a módon, hogy amivel az első sikert elértük, mert ez most tényleg úgy érzik, hogy nagyon sikeres. Ez az dedikálásnál is sorvállás volt a Vörösmarty féle, hanem megtaláljuk a módját, hogy a második is hogy lehet, mit hozhat újat még az előzőhöz képest, és akkor talán érdemes újabb kötettel előrukkolni. Mondom, te írhatod az erdüléseidet akkor is, hogyha én már feldobtam a talpomat, mert hát lehet, hogy nekem már egy évem sincs hátra, de attól még rezdülgethet, úgyhogy tőlem függetlenül is létrejöhet majd nála a második kötetednek a kiadványnak.
Ahogy így mesél, azért az tűnik ki a szavaiból, hogy a költészeten túlnyúl ez a fajta kapcsolat, ez a fajta lírai párbeszéd.
Persze, hát ez hogy mondjam, ez szellemi örökösödnek tekintem a Dávid. Szóval, hogy mondjam, hogy ebben az új kortárs költészetben hát azért sok a szélhámossága, mindenféle posztmodern blökkölés, meg egyebek, amiknek én nem bőlök be, de hát nem is nagyon érdekelnek ezek. Tehát a kortárs versek közül nagyon kevés az, amelyik megéri. Na most éppen ezért megörülök minden olyan fiatalabb pályatársnak, amelyik hát emberi fogyasztásra alkalmas verset ír. Tehát ami nem csak a szakmán belül akar tetszelegni mindenféle újmódi megoldásokkal, hanem aki Petőfi szavaival élve használni és nem ragyogni akar. Tehát a közönséget akarja megtalálni, vagy célba venni a verseivel. De hát akinek ez a rasszpoetikája, ez a célja annak, hát pontosan ügyelnie kell arra, hogy dekódolható legyen a szakmán túl is, amit papírra vett. Hát nekem végig ez volt a hitvallásom. Így el, hogy fordítottam annyi szürrealista francia verset, meg letrista francia verset, meg hermetista olasz költemény, modern olasz költemény, mindenféle posztmodern, meg modern hókusz-fókuszokat, hogy tudnám ennek a most divatos verscsinálásnak a módját, csak nem akarom, mert nem érdekel a szakok. Az érdekel, hogy használjak, és ne ragyogjak, hogy megint csak Petőfihez térjek vissza. És Dávidnál is ezt a célt látom. Éppen ezért kicsit a folytatómat is látom benne, tehát ilyen fogadott fiammá vált. Nem is beszélve arról, hogy egy év különbséggel egy idős a rendes fiammal, tehát az egy fiammal.
Hogy látja, milyen az irodalmi életünk ma Magyarországon? Hogyan változott az elmúlt években?
Én is nincs ilyen irodalmi élet, itt a szekér táborok vannak, mindegyik a saját zsenieire, meg fél zsenieire, meg dilettánsaira esküszik, tehát az irodalomnak nincsen élete. Szóval én meg úgy vagy. Hát minden szekértából külön irodalmi életet teremt. Aztán az erőszakosabb az inkább jobban előtérbe kerül, és jobban meg tudja szervezni a saját maga egyben menetelét, amúgy az a háttérbe szorul. Ilyen, hogy irodalmi élet, ez engem sose érdekel. Szóval a szakma sosem érdekel. Woodhouse nevű kiváló angol írónak egy könyve, az a cím, hogy az életművész, annak egy író a főhőse is. Egy helyen azt mondja, hogy mindig valami különös szürke reménytelenség fog el, amikor irodalmi emberek falkájába keveredem. És akkor én ugyanígy voltam ezzel, én nem szeretek irodalmi emberek falkájába keveredni. Valahogy egy tagja voltam mind a zeneszerzőszövetségnek, mind az írószövetségnek. A zeneszerzőszövetségnek olyanokkal, nem vagyok zeneszerző, de viszont librettista vagyok, tehát szövegkönyveket írok, opera komponistáknak, meg dalszövegeket, meg stb. Tehát ilyen alapon a legjobb szövegírókat bevették a zenészek maguk közé, tehát zenére dolgozó költőket, nagy nem sok volt, ilyen egy-kettő csupán. De tagja voltam mind a két szövetségnek, írószövetségnek, zeneszerzőszövetségnek. És úgy esett egyszer, hogy egy nap esett mind a két szervezetnek a kongresszusa, tisztújító közgyűlése, és mind a kettő délelőtt 10-kor kezdődött. És akkor azt a lelki tusa után fölhívtam a Zene Szerző Szövetség akkori elnökét, Petrovics Emilt, hogy Emilt megvívtam a lelki tusámat, és úgy döntöttem, hogy ti hozzátok megyek a kongresszusra, mert a zenészek között sokkal kevesebb a hitvány ember, mint a írók között. Erre az Emil azt mondta, hogy hát már még nem ismert bennünket. De hát megismertem azóta őket, és hát én sem nem tartom azt a véleményét. Én mindig kerültem az irodalmi életet, nem volt a soha szekértáborban, engem a népiek gyanúsnak találtak, mert tudtam olaszul, meg franciául, meg zongorázni. Az urbánosok azok meg éppen a prostónak néztek, ilyen polocsi mucsai csutyónak, mint a többi vidékről Pestre származott alkotó társat, úgyhogy két nagy csoport közül egyikesek tartoztam, ami sokáig szomorított, hogy nincs irodalmi családom. Aztán végtelen boldog lettem ettől az állapottól, mert ha bárhol lecsatlakoztam volna, vagy bárhol befogadtak, akkor kötelező lett volna számomra egy olyan csomó dolog, amit így szabadon nem kötelező elvállalnom. És hát maradhattam független, szuverén alkotó életem hosszú során át. Úgyhogy tőlem ilyet akkor se kérdeztek, amikor a Tapon voltam, és 20.000 pillanatban jelentek meg a verses kötetem, hogy mi újság az irodalmi életben, mindig az volt, hogy nem tudom, meg nem is érdekel. Úgyhogy érdesen magának is csak ezt tudom mondani a jelenlegi irodalmi életről, ami szerintem nem létezik, hanem szekértáborok küzdelmei folynak, eléggé nemtelen eszközökkel sokszor.
Hát akkor az irodalmi életről pártoljunk át a vidéki életre. Ugye ön is említette, hogy szülővárosában mutatják be most ezt a kötetet. Mit jelent önnek Pilis?
Hát Pilis megnyár egy háza a mindent. Tehát egyrészt ugye az a helyzet, ugye olyan, hogy nem lehet senki próféta a saját hazájában. Hát én ezt a szabályt is, mint ahogy a költők rövid életének a szabályát is túlhágtam. Hát ezt is, mert mind a két helyen nagy-nagy szeretet vesz körül és figyelem, ugye hát se így van évtizedek óta. Tehát mindig nagyon otthon voltam Pilisen. Pilisen 3 éves koromig laktam, ugye akkor a papám segédjegyző volt, aztán Nyáregyházára kinevezték főjegyzőnek, és akkor 3 éves koromtól már Nyáregyházán laktunk. De hát Pilis jelentette továbbra is a kultúrát, mert Nyáregyházán villany se volt, nem olyan mozik, tehát minden vasárnap, ugye hát mindig Pilisen mentünk vissza a mozit nézni, meg stb. Tehát maradtam, meg átjártam Nyáregyházáról Anikó nénihez zongoraórára, maradt a kapcsolatom gyerekkoromban is Pilissel is, és Nyáregyházáról is oda is. Vissza-vissza mentem. Pilisen megszülettem, és hát tényleg az alapvető élmények ott értek, de a meghatározó, az további világképemet, érzésvilágomat befolyásoló élmények, azok Nyáregyházán értek, mert ott ez a legfogékonyabb időszak a gyereknek, ugye ez a 3 éves korától, mondjuk 15 éves koráig, amikor agyra, a szájra legérzékenyebb a gyermeki lélek, tehát nem érdektelen, vagy nem mindegy, hogy milyen benyomások kérik ebben az időszakban a gyerekembert. És ezek a benyomások, amelyek későbbi egyéniségem kialakulását segítették, ezek Pilisen, de leginkább Nyáregyházán értek, mert ezekben az években a legkritikusabb, legfogékonyabb éveimben tartózkodtam ezen a két helyen. De mind a két helyen nagyon-nagyon megbecsülnek, bárki volt a polgármester, ilyen-olyan előjellel, mindig nagy szeretettel és tisztelettel kezelt, Nyáregyházáról ugyanez mondható el. Aztán most Pilisen ugye a Hajnal Csilla, a polgármester asszony kitalálta azt, hogy legyen Baranyi Ferenc Szabaló verseny, az most már évek óta van. Aztán Nyáregyházán meg 18 van, tehát 3 évvel ezelőtt rólam nevezték el az új könyvtárat, úgyhogy olyan dolgokat kaptam ajánl, meg díszpolgár vagyok mind a két helyen egyébként. Tehát annyi szeretetet, meg megbecsülést kapok, amit talán meg sem érdemlek.
Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
Rádió Dabas, az otthon hangja.